korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten éltesse a Mária Rádiót 6. éves születésnapján, és a számoknak a csodás egybeesése, hogy ma pedig a 60. elmélkedést fogom megtartani kedves testvéreimnek, amelynek a címe Hagyd meg még az idén egy új szemlélet, új lelkület. Hallgassuk meg a Szent Evangéliumot. Azután Jézus példabeszédet mondott. Valakinek fügefa volt a szőlőjében. Elment, és gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez. 3 esztendeje már, hogy ide járok, és gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Minek foglalja el a földet? Uram, felelte az, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, talán így hoz majd gyümölcsöt. Ha nem, jövőre kivághatod. Az első lépés, amelyet megteszünk, így hangzik, észszerűség. A természet és a világ rendjének észszerűsége villan fel a gazda megállapításában. A szőlőjében lévő fügefán 3 éve hiába keresett termést. Nincs termés. Fölöslegesen foglalja el a helyet a többi, termő, hálás, szorgalmas növény elől. Értelmetlen tovább várni. Megszületik a döntés is, amelyet vincelléréhez intéz. Vágd ki! Minek foglalja el a helyet és a földet? Észszerűség? Igen, az. De megszólal egy másik hang, a vincelléré. Ő azt javasolja, még ne vágják ki a terméketlen fát, egy alapos gondozás talán segít, körülássa, megtrágyázza és vár. Hát, ha mégis terem majd gyümölcsöt, ha nem, mégsem terem, eljön a végső idő, akkor ki lehet vágni. Észszerűség? Igen, ez is észszerűség, mint az első, de egy kicsit más. Ő nem siet, nem kapkod, hanem várakozik. Talán nagyobb tapasztalata van, mint magának a tulajdonosnak. Nem csak távolból szemléli a kertet, hanem ismeri a fák természetét is, az időjárást, a számtalan ősi módszert, fortét. Ezekkel ki lehet még csalogatnia a fában lévő erőket, hát ha termőre fordul. Mindkét felfogás észszerű. Első is, és a második is. Mégis van különbség a kettő között. Az egyik csak az eszével lát és ítél, a másik a szívével is. Lássuk a két látásmódot részletesebben. Maradjunk a hétköznapi észszerűség világában. Látjuk, hogy itt is kétféle gondolkodásmód létezik, a rövidtávú és a messzebbre tekintő. Látszólag mindkettő észszerű, mert az egyik arról szól, hogy az értéktelent, a haszontalant nem kell elfogadni, vagy meg kell semmisíteni, hogy az erősebb, az életképesebb élhessen. Minek is foglalja itt a helyet? A másik pedig a látszólag értéktelenből szeretne kihozni valamit, ami most nem látható, nem mérhető, de mégis ott van. Ugye érezzük azt, hogy a természetrendje, pusztán a természetrendje valóban ilyen, így működik, de azt is érezzük, hogy van egy másik rend, és nagyon sokszor a társadalomban is ütköznek ezek a dolgok, amikor azt mondják, hogy hát az értéktelen, a beteg, az eleve él, úgymond életképtelen életet nem is kellene elfogadni. És micsoda erő, micsoda szeretet van azokban, akik ennek ellen tudnak mondani. Tehát ez különböztet meg minket a puszta élővilágtól és annak valóságos törvényeitől, hogy meglátjuk az értéktelenben is az értékest. Gondoljunk csak szülőkre. A kettő, a két látásmód itt egy párbeszédben ütközik. A történet végét nem ismerjük. Csak annyit tudunk, amennyit a hosszú távon gondolkodó Vincellér mond, szinte kérésszerűen, könyörgésszerűen, csak sejteni reméljük, hogy ez utóbbi győz, és a fügefa életben marad. Kik beszélgetnek? Mielőtt még mélyebbre próbálnánk evezni, próbáljuk megállapítani, hogy kik beszélgetnek ebben a történetben. Ez a példabeszéd egy kissé más, mint a legtöbb. Itt nem találjuk meg a szokásos szereplőket, atya, király, régebben meghívottak, később érkezők, idősebb, fiatalabb, bér és a többi. Könnyen rámondhatjuk, hogy a kert gazdája Isten, a Vincellér Jézus, és a történet nem más, mint az igazságosság és a szeretet feszültségének története. De én ennek ellent mondok, mert ez felszínes és csalóka megállapítás, hisz az atya és Jézus egy. Jézus az atya képmása, az ő szeretetét adja át a világnak. Nem lehet semmiféle ellentét közöttük, hogy az atya csak igazságot akar, a fiú a szeretetet. Ez téves gondolati út lenne, még egyszer mondom, mivel egy. Az elmékedés elején jeleztük már, hogy kétfajta szemlélet ütközik. Mindkettő az észszerűség talaján áll. Az egyik nagyon rövid távú, a másik távolabbra néz. Az egyik az azonnali hasznosságra hivatkozik, lásd sokszor a társadalmi erőket, ma is, a másik meglátja a haszontalamban rejlő értékeket, és segítséget is kínál ezek fenszínre hozatalához. Kik beszélgetnek hát? Most már talán sejtjük, az első megszólaló nem Isten, hanem én magam vagyok, vagy én, te, ő, mi, ti, ők, mi emberek, sokszor vallásos emberek, vagy sokszor nagyon célszerűen gondolkodó emberek, akik hamis istenkéből kiindulva osztályozunk, értékelünk és ítélünk embereket. A második szóló maga Jézus, vagy maga az atya, akinek Jézus a képmása. Bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába vársz, mibe hull a hívó suttogás. Mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség, reát talál. Csendben jő az úr egy éjszakán. Miről is beszélgetnek a példabeszédben? Rólunk, pontosabban arról, ami bennünk van. Ami változást igényel, a gondolkodás módunk megváltoztatását. Mi elmondjuk neki, hogy mit is gondolunk a világról, az észszerűségről, az emberekről, milyenek az értékeink, mi a felfogásunk, és ő gondosan megvizsgálja, szinte kezébe veszi a mondatainkat és értékeléseinket, kiigazítja, ha kell megsemmisíti, vagy átformálja azokat. vágd ki, és ő erre válaszol. A hideg ész hasznosságától a szeretetig. Embertársainkat sokszor úgy szemléljük, hogy a puszta, azonnali, látható, néha harsány értékeik szerint ítélkezünk róluk. Terem vagy nem terem gyümölcsöt? Erőse szellemileg, fizikailag, hasznos-e a társadalom számára, a keresztény közösség számára? A bibliai időkben is volt egy ilyen szemlélet, megfelele az illető ember vagy embercsoport az előírásoknak. Alkalmas-e az Isten hívő közösségének befogadására, vagy nem? Akkor ne foglaljon helyet, ne foglalja el a helyet. Vagy méltatlan és bűnös, akkor azért nem fogadjuk el. Külsőleg és engedve a pillanat ösztöneinek, igen, így szólunk és cselekszünk, mert elején is említettem, hogy tulajdonképpen az Isten által teremtett természet így alakult ki a természet rendje, de van egy pont, ahol belelép egy másik világ. És onnantól kezdve mi emberek vagyunk. Egy társadalom az igazi ereje abban nyilvánul meg, hogy el tudja fogadni a gyöngét, az erőtlent, az értéktelent. Ez vonatkozik az életek elfogadására is. Egy pedagógusnak az igazi nagysága az, hogy a gyöngét is tudja szeretni, akinek nincsenek nagy eredményei. A szellemileg talán bicebócában is lát fantáziát. Hát még inkább a szülőknél, lelkipásztoroknál is. Bizony sokszor külsőleg engedve a pillanat ösztöneinek, mégiscsak így szólunk és cselekszünk, minek foglalja el a helyet. És akkor az égi vincellér csendre int minket. Lefogja hadonászó kezünket, leültet minket. És kér, hogy vele gondolkodjunk egy kicsit, az ő szemével lássunk, az ő szívével érezzünk. Mit is? A fügefában rejlő értékeket, a még szunnyadó erőket, a meg nem született, de már valahol készülő gyümölcsöket. És azt, hogy van figyelő szem, amely szívvel is lát, van áldó kéz, amely ápolja a gyengét, gondozza a sérültet. Testi, lelki, sérültre gondolok egyaránt. Látja, amit nem látunk mi, ő látja a jövendő gyümölcsöt, és szeretné, hogy ha vele együtt látnánk. Mi is így élünk. Miközben méregetjük és megítéljük Isten kertjének teremtményeit, gondoljunk arra, hogy mi is így élünk, rideg és rövid távú számítások, észszerű megfontolások szerint sokszor gyümölcstelenül élünk, vagy éppen rossz gyümölcsöt hozva, és mégis élünk, mégsem vág ki senki minket tövestől, és nem hajít ki az áldott szeretet kertjéből. Mert mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre halmozva. Most ismételten zenével elmélkedjünk egy kicsit.
Elveti magától silói hajlékát, Izraelt alázta vereség és fogság, Efraim törzsét így elpusztulni hagyva, Júdát választott.
Székhelyét Sionnak hegyét, ölve, csalfáknak helyette, akit juhok mellől választott királynak, őrizze anyáját.
Ebből a rövid kis énekből is ugye azt látjuk, én most asszociálok az elmélkedésre, hogy ott is azt mondta a prófétának Isten, hogy ne az erőseket nézd ott a Dávid testvérei körül, hanem az Úr másképp lát, és így választotta ki a legkisebbet. Tehát ez a gondolat a Ószövetségben is, ha a csíra szerűen is, de megjelenik. Na most akkor a vasárnapi ajánlás az legyen a címe, hogy a halász búcsúja. Tudnélik, megint egy gondolati visszaemlékezés, amikor Péter már ott feküdt a kereszten, Rómában, akkor visszaemlékszik az első pillanatra, a csodálatos halfogásra. Ezért a halász búcsúja. Vasárnapi evangéliummal kapcsolatos. Így jó. Lassan kiterjesztem karjaim. Segítek egy picit azoknak, akik lefektettek a szúrós ágyra. Ez lenne hát a gerenda, ami elől egyszer elfutottam, amit végül nem láttam soha. Így jó. Kinyújtom fájós lábaim. Már nem futok sehová, mint azon a reggelen. Így jó, beteljesült a szó, odaérkezem, ahová nem akarok. Így jó, a hálót visszaadom. A hálót, a láthatatlant. Ez volt a baj, a kín, a szenvedés, amióta felpesdült a tó, és ismeretlen új erő parancsolta a hálót, a régit letennem. Máshoz szokott karom, más törvényre járt minden porcikám agyam. A mérhető, a fogható, a látható háló, bekeríthető, számlálható, osztályozható halak, az összeránduló halászat szabályát híven ismerő háló. Itt kezdődött minden. Folyton kicsúszott kezemből a háló, a láthatatlan. Botladoztam. Egy napsütötte pillanatban sejtettem őt, majd egy másik világ arra kényszerített, a régi háló fogjává tegyem. Gondoltam, tévedés, hogy sziklának nevez, bár ismeri a folytatást. Szavakkal háromszor tagadtam. Leírták szorgosan társaim, de hát nem ismertem őt igazán. Utoljára felébredt a tó egy hajnalon. Megpihent a szél, a láng. Úton vagyok, az utolsó lépéseket nem magamtól teszem. Ott van Márk, ő elkísért, a hálót ráhagyom. A hálót a láthatatlant. Szeliden tart, rabbá nem teszi az arra tévedőt, óv és rejt, de résein, ha kedve tartja, kibe járkálhat a hal. Így telik az idő, a másik, a föl nem fogható. Nem volt tévedés, hogy sziklának mondott, kezembe adta a hálót, a pásztorbotot. Róttam a birodalom útjait, haláztam messzi vizeken, kerestem bárányokat, vártam hazatérőket, szőlőmunkásokat. Ha estére jár, tudtam, én is hal, bárány, elveszett fiú vagyok. Reggelente így indultam újra. Ez a háló titka. Így jó. Most nagyot billen a világ, Rómát nem látom, én kértem, így legyen. Lehet, alszom egy csöppet. Az ébresztő hangra várok, mint az olajfa illattól terhes éjszakám.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.